úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 51. zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén együtt 51. zsoltárunk első verszakát. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 168. dicséretünket. 168. énekünk, mind a 4 verszakát énekeljük most. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, hallgassuk meg a Zsoltárok könyve 147. fejezetét. Magasztaljuk mi is a Zsoltárossal együtt az Urunkat. Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni! Milyen gyönyörű a szép dicséret! Felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izraelt. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek. Nagy a mi Urunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. Támogatja az Úr az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket. Zengjetek hálaéneket az Úrnak, énekeljetek hárfa kísérettel Istenünknek. Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, esőt bocsát a földre, füvet sarjaszt a hegyeken. Eledelt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is. Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik. Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat! Sion, dicsérd Istenedet! Mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat. Békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart jól téged. Elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú, olyan deret szól szét, amilyen a hamu. Darabokban dobálja a jeget, kiállhatja ki hidegét. De ha kibocsátja szavát, elolvasztja azokat, és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik. Kijelentette igéjét Jákobnak, rendelkezését és törvényeit Izraelnek. Egyetlen néppel sem bánt így, a többiek nem ismerik törvényeit. Dicsérjétek az Urat! Most helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és emeljük imádságban szívünket az Úr elé. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy itt lehetünk újra a házadban. Áldunk és magasztalunk a napfényért. Áldunk és magasztalunk a tavaszért, hogy várhatjuk megint a természet megelevenedését. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy mi is megismerhetünk téged, sőt, te azt szeretnéd, hogyha még többet megértenénk gondolataidból, még jobban el tudnánk fogadni terveidet, akaratodat, hogyha még jobban azonosulni tudnánk azokkal, hogy az életünk is rólad zengjen. Urunk, bárcsak így lenne, arra kérünk, használd föl ezt a mai istentiszteletet is arra, hogy a szívünket megnyitva, szent lelked által megragadva közelebb vonj magadhoz. Arra kérünk, mutass rá mindarra, ami elválaszt még minket tőled. Köszönjük, hogy ezeket szent lelked által őszintén megválhatjuk. Köszönjük az úrvacsorai közösséget. Köszönjük, hogy itt is, így is odaborulhatunk lélekben eléd. És köszönjük az Úr Jézus Krisztus kereszthalálát, a bűnbocsánat ajándékát, amelyet megszerzett ott a kereszten. És köszönjük, hogy hálás szívvel vehetjük most is azt. Kérünk, hogy te légy itt velünk, sőt, te légy ott középen, hogy rád figyelhessünk, hogy lelki szemeinkkel megláthassunk téged, meghallhassuk szavadat, személyesen hozzánk szóló szavadat. Munkálkodj, kérünk kegyelmesen a szívünkben. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérjük ezt. Amen. 155. dicséretünket énekeljük, és készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására. Apostolnak a Galatákhoz írott leveléből hangzik most hozzánk Isten igéje, a második rész 11. versétől a 14. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt tevett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgy, hogy képmutatásukban még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre, pogánymódra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Egy héttel ezelőtt istentiszteletünkön azt kezdtük el vizsgálni, hogy hogyan lehet megelőzni, illetve kezelni korunk egyik nagy problémáját, a stresszt. Akkor elsőként azt érthettük meg Isten igéjéből, mennyire fontos tudnunk azt, hogy kik vagyunk mi valójában. Ugyanis, hogyha nem tudjuk, akkor hamarosan jelentkeznek olyan személyek, akik meg akarják nekünk mondani, hogy szerintük kik vagyunk. Akik aztán nagyon könnyen manipulálni tudnak minket, hogy annak higgyük magunkat, akik pedig valójában nem vagyunk. Arról is volt szó egy héttel ezelőtt, hogy az pedig, hogy ki is vagyok én, onnan tudhatom meg, hogy kihez tartozom. A Biblia örömhíre pedig az számunkra, hogy Isten gyermekei lehetünk. Gyermekeiként pedig bevon bennünket az ő munkájába. És így volt szó arról is, hogy mit jelent Isten munkatársának lenni. Aztán hallottuk azokat a nagyon szép képeket, hogy Isten szántóföldje vagyunk. Általa őrzött, gondozott szántóföld az életünk. Aztán rácsodálkozhatunk arra is, hogy Isten épülete vagyunk. Isten szeretne otthon lenni nálunk, a szívünkben, az életünkben. Arról is volt szó, hogy ennek azonban milyen következményei vannak. Aztán azt is olvastuk, hogy nem csupán az épülete lehetünk, hanem egyenesen a testünk, az életünk, a Szentlélek temploma lehet az Úr Jézus Krisztus által. Ezen a mai istentiszteletünkön folytatva a megkezdett sorozatot, Isten igéje azt a kérdést teszi föl számunkra, hogy vajon mi kinek a tetszését keressük. És hogyha arról volt szó, hogyan lehet megelőzni, vagy kezelni a stresszt, akkor úgy is mondhatnám ezt, hogy a második alapelv az, hogy tartsuk mindig szem előtt, kinek a tetszését keressük. Hogy ez így legyen, ahhoz azonban először is el kell döntenünk, hogy kinek akarok én tetszeni, kinek akarok én örömet szerezni, kinek akarok mindenek előtt a kedvébe járni, kinek szeretnék egy-egy helyzetben engedni. Akik itt vagyunk Isten házában, talán erre a kérdésre mondhatnám azt, ahogyan szoktuk egymás között mondani, azok, akik hittanos gyerekekkel foglalkozunk, vagy foglalkoznak, hogy jó hittanosként már mondjuk is a választ, természetesen mi Istennek a kedvébe szeretnénk járni. Mi úgy szeretnénk élni, hogy Isten gyönyörködhessen az életünkben. És hogyha ez így van, akkor az nagyon jó, és hála Istennek, hogyha így van. Könnyű azonban ezt kimondani. Most viszont a felolvasott ige szakasz arra hív bennünket, hogy egy kicsit gondoljuk végig ezt. Lássunk úgy igazán mögé annak a mondatnak, hogy ó, hát persze, én az Isten tetszését keresem. Annál is inkább, hiszen bőjt első vasárnapja van, bőjt időszaka kezdődik, és most magunkhoz vehetjük a szent jegyeket is, amelyek emlékeztetnek bennünket Jézus Krisztus értünk megtöretett testére és kiontott vérére. Nos hát, egy ember életében a legnagyobb jelentőségű esemény az, amikor olyan igazi hittel és bizalommal tud odafordulni az Úr Jézus Krisztushoz. Amikor kapni akar valamit Jézustól, és aztán el is fogadja azt, amit Jézus adhat. Csak ő adhatja a bűneink bocsánatát, a megújult életet, az örök élet bizonyosságát. Úgy remélem azt, hogy akik itt vagyunk ezen az Isten tiszteleten, így vagyunk itt, most mindnyájan. Ezzel azonban még nincs vége a Krisztusban kapott élettörténetnek. Most jön az igazi nagy kérdés. Mit gondolunk, hogy miért? Mi végre váltott meg bennünket Isten? Jézus Krisztus kereszthalála által. Bizonyára nem azért bocsátja meg a bűneinket az Úr Jézus Krisztus érdeméért, hogy aztán a magunk akarata szerint, a magunk erejéből személyes élet céljainkat tartva a szemünk előtt folytassuk az életünket. Azért szeretném ezt nagyon hangsúlyozni, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy sokszor itt reked meg a hit életünk. Itt siklik ki a hitünk. Méghozzá valahogy úgy, hogy azzal a döntő szándékkal fogadjuk el Jézus Krisztust, és mindazt, amit ő adhat, hogy most valaki olyannal szövetkeztünk össze, aki segít majd nekünk, hogy lehetőleg minél gyorsabban és könnyebben boldoguljunk itt a földi életünk útjain, és hogy minél több sikerrel járhassunk a magunk dolgaiban. Sokszor szinte öntudatlanul is ilyen lelkület húzódik meg a hitünk mögött. Hiszek Jézusban, tehát akkor jogom van az örömteli magánélethez, a boldog házassághoz, a jól sikerült gyermekekhez, szép karrierhez, az ökkenőmentes, megrázkódtatásoktól mentes, aránylag kényelmes élethez. Ahogyan egyszer egy idős férfi panaszolta, akinek a szintén idős felesége nagyon sokat szenvedett, életveszélyben is volt. És hogy hogyan lehetséges ez, amikor pedig az ő felesége egész életében annyira bízott Istenben. Sok keresztény úgy tűnik azt gondolja, hogy Jézus Krisztus azért jött el erre a földre, hogy a benne hívő embereknek jól menjen a soruk. János evangélista tudósít arról, hogy egy alkalommal Jézus arról beszélt, hogy Isten arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson. És ezzel kapcsolatban mondja, én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Ez az utóbbi kijelentése saját magáról. Hogy ő nem a saját akaratát keresi, hanem annak az akaratát, aki elküldte őt. Azt gondolom, hogy eléggé egyértelmű válasz arra nézve, hogy vajon azért váltotta meg bennünket Isten az Úr Jézus Krisztus által, hogy aztán a saját erőnkből, meg a saját személyes élet céljainkat szem előtt tartva éljük az életünket. Jézus Krisztus az Atya akaratát cselekedte, és bennünket is erre váltott meg, hogy megszabadulva a bűn, a gonosz hatalmából, őt kövessük, az Atya akaratát cselekedjük. Hogy teljes életünket, sőt a halálunkat is az Úr rendelkezésére tudjuk bocsátani. Ott, ahol éppen vagyunk, és úgy, amint éppen vagyunk, rendelkezésére álljunk Urunknak. Készek vagyunk mi erre, hogy így keressük az ő tetszését? Elköteleztük-e már így magunkat az ő követésére? El is mondtuk neki ezt imádságban, kérve az ő szent lelke vezetését, segítségét. Enélkül ugyanis nem megy. Sőt, az igéből azt is megérthetjük, hogy utána is újra és újra emlékeztetnünk kell magunkat erre. Mire tehát? Arra, hogy mi kinek a tetszését akarjuk keresni. És hogy úgy tűnik, nekünk szükségünk van erre az ismételt emlékeztetésre. Arra éppen a Galatákhoz írott levélből olvasott igeszakasz mutat rá. Péterről hallottunk itt, akiről tudjuk azt, hogy egyike volt Jézus 12 tanítványának. Az első pünkösdön ő is kapta Isten szent lelkét. És aztán a lélektől kapott erővel és hatalommal hirdette az Úr Jézus Krisztus evangéliumát. Hirdette az apostol társaival együtt. És arról is tudunk, hogyha megnézzük az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, hogy amikor a nagy tanács meg akarta akadályozni az evangélium hirdetését, amikor megfenyegették Péteréket, azt mondták nekik, hogy nem szabad az evangéliumot mondani, Jézus Krisztusról beszélni, tanítani. Akkor ott a nagy tanács előtt ők azt mondták, hogy nem tehetjük meg, hogy nem mondjuk. Nem hallgathatunk. És különben is embereknek kell engednünk, kinek kell engednünk, nem az Istennek kell inkább engednünk. És most mégis arról olvastunk, hogy ez a Péter ott Antiochiában emberek kedvében jár, ahelyett, hogy az evangélium igazságát juttatná érvényre. Miért írja le itt a Galatákhoz intézett levelében mindezt egyáltalán Pál apostol? Azért, mert azok az emberek, akiknek szólt elsősorban ez a levél, Görögföldön éltek, azok az emberek a görög sokisten hitet hagyták ott, abból léptek ki, amikor meghallották az Úr Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, és fölismerték Jézus Krisztusban az Isten küldöttét, a megváltót. Így született meg ez a gyülekezet, és Pál így nevelte és formálta őket. Aztán Pál elment, és jöttek más tanítók, akik azt mondták, hogy hát mit gondoltok ti? Hát nem lehet ilyen egyenesen és közvetlenül az Úr Jézus Krisztusra figyelni. Nem lehet ilyen közvetlenül szeretni az Urat, és ilyen gátlástalansággal és korlátlan szabadsággal élni a hitüket. Hanem először tessék ezeknek a görögöknek, ezeknek a pogányoknak zsidóvá lenni, tessék a férfiaknak körülmetélkedni, a zsidó törvényeket betartani, az evési, ivási, tisztasági törvényeket, és csak utána lehet Jézus Krisztus követőjévé lenni. Ezek a tévtanítók, hiszen azok voltak, ezzel a tanítással, ezzel az elvárással igazából megnehezítették ezeknek a pogányoknak az életét. Hiszen ahogyan hallottuk az előbb, olyan világból jöttek, ahol a sok istenhit uralkodott. Ezek az emberek nem voltak otthon a zsidó nép törvényei között, és a zsidó nép világában nem ismerték ezeket. Tehát jó nagy terhet raktak szegényeknek a vállukra. Pál apostol pedig azért írja ezt a levelet, hogy helyére tegye ezt az egészet, hogy kell-e külön törvényeket alkalmazni még, mint ahogy ezek a tévtanítók tanították, hogy egyáltalán mennyire kell figyelembe venni ezeknek a tanítóknak az véleményét, hogyan folytatódjon az élet tovább. Ezzel összefüggésben utal Pál apostol itt a levelében, ahogyan hallottuk, Kéfásnak, azaz Péternek az esetére. Péter már tudta, hogy a pogányok is közösségbe kerülhetnek Istennel az Úr Jézus Krisztus által. Péter már tudta azt, hogy az Isten nem személyválogató. Egyformán kedves Isten előtt mindenki, aki őt szereti és benne bízik. És azt is tudta, hogy akkor viszont az Úr Jézus Krisztusban hívőknek is így kellene egymásra tekinteniük. A zsidóknak, a pogányokra is, a nem zsidókra is, az Isten szeretetével. És ott, Antiókiában, először ezzel a szabadsággal ül le a pogányokkal együtt egy asztalhoz, hogy miért ne tehetném meg. Hiszen Isten őket is magához fogadja az Úr Jézus Krisztusért. Őket is szereti, és az ő gyermekei lehetnek Jézus Krisztus által. Aztán megjelennek olyan zsidók ott, akik másképpen gondolkoztak a pogányokról. Mint ahogyan itt hallottuk is, amikor beszéltem egyáltalán a galatákról, arról, hogy miért is, hogyan is keletkezett ez a levél. És amikor ezek a zsidók megjelennek, akkor Péter fogja magát, és gyorsan félrehúzódik, elkülönül a pogányoktól. És azt is megtudhatjuk az igéből, hogy a képmutatásával a többi zsidót is magával sodorta, rántotta. Még Barnabást is, akiről pedig azért kiderül a róla szóló igeszakaszokból, hogy azért ő bátor volt. Péter akkor ott Antiókiában nem az Isten tetszését kereste, hanem az odaérkező zsidókét. Mielőtt azonban könnyen pálcát törnénk Péter fölött, gondoljunk csak vissza, hogy mit olvastunk. Miért cselekedett így Péter? Pál apostol ezt írja itt a levélben, mert félt a zsidó származású testvérektől. A megfogalmazás is nagyon kifejező. Hát nem csak az idegen, nem csak a számunkra veszélyes emberektől lehet félni, a testvértől is lehet félni. Úgy tűnik, igen, belopózhat a félelem a szívünkbe, akkor, hogyha nem a mennyei atyánkra tekintünk, aki által mi testvérekké válhatunk és válunk, hogyha Jézus Krisztus a mi Urunk mindnyájunknak. Hogyha nem ráfigyelünk, és hogyha nem őt engedjük oda a középre, igen, akkor beköltözhet a félelem a szívünkbe. Hogyha nem az atyára figyelünk, hogyha nem az ő véleménye az igazán fontos számunkra, akkor kezdünk el aggódni olyasmi miatt, hogy na és akkor most mit fog gondolni az a másik ember, mint ahogy Péter is itt. Ezt vette figyelembe, hogy a megérkező zsidók akkor mit fognak róla gondolni. Olyankor tartunk, olyan igazán az emberek kritikájától, akkor érezzük fenyegetésnek azt, hogyha nem értenek velünk egyet, és az esetleges konfliktus miatt elkezdünk nyugtalankodni. És ilyenkor történhet meg bizonyos helyzetekben az is, hogy amiatt kezdünk el aggódni, hogy ez a másik megelőz bennünket. Péter tehát itt nem az Isten tetszését kereste, az emberek kedvébe akart járni. Azt is észre kell azonban vennünk, hogy a jelek szerint Péter elfogadta Pál apostol intését. Nem horkant föl, hogy jössz te, Pál, ahhoz, hogy megincsél engem, Pétert, aki az Úr Jézus 12 tanítványai közzé tartoztam, aki ott voltam végig az Úr Jézus Krisztus mellett, szem és fültanúja voltam az ő tanításainak, cselekedeteinek. Hogy képzeled te is? Hogy veszed ezt a bátorságot, Pál, hogy engem, Pétert megintesz? Nem, úgy tűnik, hogy alázattal és csendben fogadta, elfogadta a figyelmeztetést. Csendben fejet hajtott, nem is annyira Pál apostol előtt, hanem az Úr előtt. Hiszen őt bántotta meg igazán és elsősorban, amikor, ahogyan olvastuk, nem az evangélium igazsága szerint járt el, és nem ahhoz ragaszkodott. És olyan jó meglátni azt, különösen ilyenkor, amikor a megterített asztalhoz készülünk, hogy ez a mi lehetőségünk is. Amikor mi elbotlunk, amikor mi az emberek figyelmét, kedvét keressük inkább semmint az Istenét. Mi is ezt tehetjük, mint amit valószínűleg Péter ott tett, hogy alázattal, bűnbánattal elfogadjuk az intést. Így lehet ide jönni az Úr asztalához. Mindazzal is, amit talán Isten szent lelke most, miközben hallgattuk az igét, elénk hozott. Hogy igen, én ekkor és ebben a helyzetben nem az Isten tetszését kerestem. És nem az ő akarata szerint cselekedtem. Mert én is talán megijedtem, mert én is talán tartottam a cselekedetem következményeitől, és az erősebb volt ez a félelem, mint az Isten iránti bizalom. Lehet így jönni az Úr asztalához, és lehet rácsodálkozni arra, amiről Pál itt a folytatásban is a Galatákhoz írott levélben ír, de máshol is vall erről, hogy ő mit is élt át az Úr Jézus Krisztussal való találkozásban. Amikor rádöbbent arra, hogy igen, én nem tudom megtartani a törvényt. Amire pedig azelőtt oly büszke volt, amikor még Jézus Krisztust nem ismerte. Hiszen a farizeusokhoz tartozott, ahhoz a csoporthoz, melynek tagjai. Igen, erre voltak büszkék, hogy mi ismerjük jól a törvényeket, és mi ragaszkodunk ezekhez a törvényekhez. És Pál apostol eljut oda, hogy nem tudom megtartani. Újra meg újra elbukom. De ugyanakkor azt is megértette, és nagy-nagy örömmel és hálával töltötte be a szívét, hogy az Isten elfogadott engem. Isten szeretett gyermeke vagyok, ezzel együtt és ennek ellenére. Hiszen Jézus Krisztus pontosan ezért jött el, és ezért halt meg, hogy elvezessen engem az Úrhoz, és hogy Isten nekem megbocsáthasson. Én ugyan magamtól nem tudok eleget tenni a Szent Isten elvárásainak, de ő eljött értem, hogy magához emeljen. Utat keresett hozzám, hogy fölemeljen, hogy megtisztítson, mint gyermekét, hogy magához öleljen, hogy összetartozzunk életben és halálban. Pál számára így vált az ő megtérése, Krisztussal való találkozása és közössége egy boldogságos állapottá, egy gyönyörű szép felfedezésé, amiről aztán azt mondja, hogy ez páratlan kincs. Ez egy csodálatos, semmivel nem összehasonlítható gazdagság. Vajon ismerjük mi ezt a páratlan gazdagságot? Isten az ő lelke által ezen munkálkodik, hogy mi is megismerhessük egyre jobban. Hogy ismerjük ezt a fölszabadító összetartozást az Úr Jézus Krisztussal, általa az élő Istennel, hogy én Isten elfogadott gyermeke lehetek. A csúszságaimmal, a tévedéseimmel, a hibáimmal, az elcsúszásaimmal, a botlásaimmal együtt, mégis az övé. Aki azt ígérte, hogy ha mindenek előtt ezt a páratlan kincset, az ő országát és igazságát keresem, akkor az összes többi, amire szükségem van az életben, megadatik nekem. Testvérek, értsük mi ezt? Látjuk, hogy a maga teljességében, hogy ez valójában azt jelenti, hogyha Isten tetszésének a keresésére összpontosítok, akkor az leegyszerűsíti az életemet. A helyes dolgot fogom tenni, az Istennek tetszőt, akármit is gondolnak mások. Ennek a páratlan kincsnek a felfedezésében, abban, hogy igazán birtokba vehessük ezt a kincset az Úr akarata szerint, segít a böjt is. Hiszen a böjt nem arról szól, hogy bizonyos ételeket megvonok magamtól, és akkor kipipáltam, milyen rendes gyermeke vagyok az Istennek. A böjt nem öncélú dolog. A böjt igazi célja az, hogy szabaddá válni az Úr számára, hogy erőteljesebb, elmélyültebb lehessen a vele való kapcsolaton. Vagy azt is mondhatnánk, mind arra gondolva, amiről itt az ige szólt, hogy valóban az Isten akarata szerint élhessek az ő tetszésére. Ebben segíthet a böjt is. Amikor kérem azt az Úrtól, mutassa meg nekem, hogy mi választ még el engem tőle. Mi az, ami akadály köztünk, közte és köztem, amihez lehet, hogy én még nagyon ragaszkodom, pedig valójában megszegényíti az életemet, nem enged igazán oda az Úr közelébe. Hadd lássam meg ezt, és hadd tudjam ezt elengedni. És olyan csodálatos az Isten szent lelke munkája, mert ő el tudja végezni azt, hogy ez ne görcsös erőlködés legyen számomra, hanem ki tudjam engedni, mint ahogy a gyermek kiengedi a kezében lévő tárgyat, hogyha valami szebbet, valami csillogóbbat mutatnak neki. Isten elkészítette számunkra az ő csodálatos ajándékát, hogy élhetünk vele az ő erejéből és erejével, felhatalmaz bennünket, hogy Isten gyermekeiként tegyük a jót. Kérjük hát, hogy megerősödhessünk ebben, most a böjti időszakban, hogy ne a környezetünk, vagy éppen emberek nyomására tegyünk dolgokat, hanem mindenek előtt Isten szent lelke ösztönzésére. Mindenek előtt Isten iránti hálából, szeretettel, az ő akarata szerint. Mert hogyan olvastuk a Zsoltárok könyvében? Nem a lovak erejében leli kedvét az Úr, nem a férfi izmaiban gyönyörködik, az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Amen. 459. dicséretünket keressük meg. Első két verszakát énekeljük most, imádságként is, készülve a megterített Úr asztalához. Jézus Krisztus mondja, ima az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk a legbővebben a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdve a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség, az én bérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is cselekedjük ezt. Először kiki magában forduljon imádságban, bűnvalló fohászban az Úrhoz, majd pedig a hangos imádság is elhangzik. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, a Zsoltárossal együtt kérjük most, így együtt is, hangosan is, hogy mosd meg engem, hadd lehessek fehérebb a hónál, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Kérjük ezt, Urunk, a Te egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Most pedig a hitünket valljuk meg, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra. Harmadnapon halottakból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és halottakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény nagyszentek házat, hiszem a szentek egyességét, a bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és a örök életet.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkismerettel válaszoljatok a mi Úrunk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek? Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Jézus. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Hogyha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvéreim, az asztal meg van terítve, minden készen van. Jöjjetek ide a megterített asztalhoz a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Míg úrvacsorázunk, addig mindazok, akik a helyükön ülnek, énekeljük a 463. dicséretünket mindegyik verszakával, majd pedig az utána következő énekeket addig, amíg szükség lesz rájuk. Íme, kedves testvéreim, Így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Most fejünket meghajtva, adjunk hálát a mi Urunknak ajándékaiért, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy ma is szóltál hozzánk, hogy tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy szeretnéd a szívünkbe vésni, hogy mi igazából nem tudunk úgy megállni a magunk erejéből, hogy te elfogadhass bennünket, de te megkönyörültél rajtunk. És Jézus Krisztust éppen azért küldted el, ő pontosan azért halt meg ott a kereszten, hogy általa mi mégis utat találhassunk hozzád, illetve te adtál, te építettél utat hozzánk Jézus Krisztusban. Urunk, olyan jó lenne, hogyha ezt nem csak az értelmünkkel fognánk fel, hanem a szívünk is igazán belerendülne. Hálás szívvel köszönjük neked azt, hogyha szent lelked által ma ebben a csodában is részesítettél bennünket, hogyha újra álmélkodással tudtuk csodálni véghetetlen szerelmedet, ahogyan az ének szerzője megfogalmazza, hogyha újra tele lett a szívünk hálával azért, hogy ennyire szeretsz bennünket. S kérünk téged, szent lelked által valóban segíts nekünk abban, hogy neked tetsző életet élhessünk. Jézus Krisztus által, az ő lelke, a szent lélek által, hogy ne mi akarjunk még most is magunkban egyedül próbálkozni, fogunkat összeszorítva, hanem higgyük el, hogy te szent lelked által birtokba veszed a szívünket, életünket, hogyha mi is vágyunk erre, és te magad végzed ezt, te munkálod ezt, és te segítesz ebben nekünk, hogy az életünk valóban a te akaratod szerint folyhasson. Kérünk, hogy jöjj így velünk hétköznapjainkba is, de kérünk téged, hogy te áld meg most még ezeket a napokat számunkra, amelyek ünnepnapok, hogy ezek is előtted, akaratod szerint telhessenek, hogy úgy tudjuk ezeket az órákat is eltölteni, hogy a te nevedre dicsőség szállhasson, hogy te gyönyörködhess bennünk. Kérünk téged, segíts abban, hogy azt, amit kaptunk, tovább tudjuk adni már ezekben a napokban is, de majd a hétköznapokban is. Szeretetedet, a bocsánatot, türelmedet, békességedet. Hogy ezek ne csak a mi életünket gazdagítsák meg, hanem rajtunk átfolyva, bennünket megtisztítva, megújítva, eljuthassanak a körülöttünk lévőkhöz is, és az ő életüket is meggazdagíthassák. Így imádkozunk szeretteinkért, így kérünk téged, hogy jöjj velünk otthonainkba is, bárcsak engednénk, és szeretnénk, hogyha így lenne, hogy te legyél ott is az Úr teljes mértékben. Imádkozunk, Urunk, a betegjeinkért, a megszomorodott szívűekért, a magányosokért, a testi-lelki terheket hordozókért. Kérünk, hogy állj melléjük, és köszönjük, hogy ígéretedbe fogózhatunk akkor, amikor ezért imádkozunk, hiszen te ígérted, hogy bekötözöd a sebeket, hogy odaállsz a megtört szívűek mellé, emeld fel őket, kérünk. Imádkozunk azért is, hogy mi is megláthassuk, hogy hol kell így módon továbbadnunk szeretetedet, vigasztalásodat, hogy hol van erre a környezetünkben szükség. Kérünk, hogy áld meg egész egyházunkat, te adj bölcsességet vezetőinknek, és imádkozunk népünkért,
Most, amikor nemzeti ünnepünk is közeledik, arra is készülünk. Különösképpen is könyörgünk nemzetünkért, azért, hogy hadd lehessen úgy boldog ez a nemzet, ahogyan te az igében elmondtad, hogy az a nép boldog, amely benned bízik, amely nép hozzád fordul, oda talál hozzád, amely nép meglátja azt, amiről ma is szólt az evangélium, hogy te elkészítetted kegyelmedet, azt el lehet fogadni, hogy mi lehetünk a te szeretett gyermekeid az Úr Jézus Krisztus által. Bárcsak így mindnyájan ez a nép is igyekezne a te tetszésedre, a te akaratod szerint élni. Könyörülj meg, kérünk mindnyájunkon az Úr Jézus Krisztusért, s hallgass meg így imádságunkat kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Adj minden napi kenyerünket, add meg nékünk a nap. És bocsáss meg a bűneinket, miképpen mi is elbocsátunk a te ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
A hirdetéseket hallgassuk meg még. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy most istentisztelet után imaóra lesz. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki kész erre, akit Isten lelke indít, hogy együtt is hordozzuk imádságban gyülekezetünket, gyülekezetünk ügyeit, tagjait Isten előtt, le a gyülekezeti helyiségünkbe. A ránk következő hét alkalmai a következők lesznek. Szerdán délelőtt megtartjuk a nyugdíjas alkalmat. Hétfőn este most kivételesen a keresztkérdések kurzus alkalma elmarad. Szerdán viszont a nyugdíjas alkalom mellett este 6 órától énekkari próba lesz, este 7 órától pedig a keresztkérdések kurzusra jártak, alkalma viszont meg lesz, tehát arra hívunk mindenkit szeretettel. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóra lesz, pénteken 6 órai kezdettel konfirmációi előkészítő, este 7:30-kor kezdődő bibliakör most kivételesen elmarad. Vasárnap, ha szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz, ezzel egy időben gyermekalkalmakat tartunk lent a gyülekezeti helyiségekben, illetve pici babákkal is lehet hallgatni, televízión követni az istentiszteletet itt a földszinten lévő babaszobában. Hirdetem azt is, hogy áprilisban evangelizációs sorozatra kerül sor itt a templomunkban. Április 5-én, 6-án és 7-én este 6:30 órai kezdettel lesznek ezek az evangelizációs alkalmak. Ifjú Somogyi László székesfehérvári lelkipásztor fog közöttünk szolgálni. Fogunk készíteni majd plakátot is, illetve kis szórólapokat, és majd azt is kézbe adjuk, de már most hadd hirdessem, hogy készüljünk így, próbáljuk az egyéb programjainkat is úgy időzíteni, alakítani, hogy ezt előnyben részesítsük, hogy Istenhez még közelebb kerülhessünk. Ezek az alkalmak által is. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után maradjanak itt még egy-két percre. Hirdetem most is azt, hogy a gyülekezethez meghívás érkezett, méghozzá Belce Tímától és Pető Gábor Márktól az esküvőjükre, amikor is Isten áldását kérik majd közös életükre. Ez az esküvés eltartás a pápai református templomban lesz, majd április 30-án, szombat délután 5 órai kezdettel, tehát szeretettel hívnak, várnak mindenkit, az utána következő szeretett vendégségre is. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, gondoljunk az Úr Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élettérettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. De mielőtt énekelnénk, még át kell adnom a szót gyülekezetünk technikusának, Tóth György testvérünknek is.
Áldás, békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Mai műsorunkban folytatjuk, és egyben lezárjuk a 2009-es évi csendesetünk témáit. Mostanra két téma jutott a Szentlélek ajándékai közül, a békesség és a szívesség. Mindkét emberi tulajdonság azt hiszem nagyon pozitív, a békés és szívességekre hajlandó embereket általában szeretjük. Hogyan válhatunk ilyen emberekké, és miközben mindezeknek a hithez, ezt tudhatjuk meg a csendeseti előadásokból. És hogy az előadások hallgatása ne váljék fárasztóvá, továbbá egy kicsit emészthessük a mondani valót, nagyon szép zenei betétek kerültek a mai műsorunkba. Biztosra veszem, hogy Karsai Gizzana nevét sajnos nem sokan ismerik. A zeneszámokon ma őt hallhatjuk énekelni, a Lighthouse zenekar kíséretével. Hallgassák csak!
Szépen az ízelítőt, és akkor most kérjük az ének szavaival, Uram, bocsásd el népedet békével. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!